Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk minden segítségünket, Isten tiszteletünk áldását. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És a 34. Zsoltárunk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 34. Zsoltárunk első és második versét, az első vers így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat. Maradva hallgassuk hitvallásunk tanítását, melyet a mai vasárnapon Trippon László presbiter testvérünk olvas közöttünk. A Heidelbergi K.T. 21. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, melyek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is mindazt, amit a Szentlélekkel kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak, ajándékainak osztályrészese. Továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Ezt vedd le. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, mert népet gyűjtesz magadnak ebből a nyomorult, bűnös világból, akiket üdvözítesz a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, ha mi magunk ebbe a gyülekezetbe tartozhatunk már, akiket te gyűjtöttél, te hívtál, és te váltottál meg magadnak. De még inkább köszönjük, hogy ezen a mai napon is megszólal közöttünk a te igéd, szent lelked által szavad, amely által gyűjtöd magadnak mindazokat, akik még nem a tiéd. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is lehetőségünk van hozzád jönni, hozzád térni, megtalálni és elfogadni tőled és benned mindazt, amit máshol nem találhatunk meg, és ami másként nem lehet a miénk. Ezért kérünk arra, hogy légy világosságul nekünk, áld és szenteld meg a mi összegyülekezésünket, hogy az lehessen a mi üdvösségünkre, mindannak meglátására, ami elengedhetetlen az örök élethez, mindannak kimondására, elfogadására, amire te bennünket buzdítasz. Így áldj, szentelj és igazgass bennünket ez órában. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk Istennek igéjét, amely Péter apostol első leveléből szól ma hozzánk. Péter apostol első levelének harmadik fejezetéből a 10. verstől 12. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen, Péter első levelének harmadik fejezetében, a 10. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Kedves testvéreim, Biblia olvasó kalauzunk szerint ezekben a napokban Péter apostol levelét olvassuk, és találkozunk egy csomó gyakorlati tanáccsal, amit Péter a keresztjén olvasókkal oszt meg. Beszél feleségekhez, férjekhez, rabszolgákhoz, és eligazítja őket arra nézve, hogy hitük mire kötelezi őket. Hogyan kell megéljék hitüket a hétköznapokban. Az a rész, amelyet most olvasok, már a gyülekezet egészéhez szól. Most nem célcsoport a férjek, feleségek, rabszolgák, gyermekek vagy bárki, hanem az egész közösség az, akit megszólít. Egy olyan kérdést vett föl Péter apostol, amely kérdés azt gondolom minden generációnak egyformán kérdése, ezért is nem tesz különbséget, amikor megszólítja őket. Ezt a kérdést pedig úgy lehetne megfogalmazni, kell-e, lehet-e szeretni az életet itt a Földön? S ha igen, akkor hogyan? Olyan bagatelnek tűnik ez a kérdés, de valójában minden embernek kérdése ez. A hitetlen emberek mindegyike szereti az életet, de nem mindig. Sokan szeretik az életet, de sokan utálják az életet a mi környezetünkbe. Független attól, hogy Istent ismerik, vagy nem ismerik. Vannak, akik elvetik maguktól az életet, mert annyira nem látják benne az esélyt a jóra, a szerethetőt, a megragadhatót. Mások meg körülöttünk az életet úgy szeretik, hogy ebbe belehalnak idő előtt. Mert annyira szeretnek élni, olyan módon élnek, hogy elégnek az életükben, és mielőtt még élhetnének, gyakorlatilag belepusztulnak a nagy jóba. A keresztjének hozzáállása minden időben érdekes és sajátos volt ehhez a kérdéshez. Kell-e, lehet-e szeretni az életet itt a Földön? És ha igen, akkor hogyan? Némely keresztjének, már Péter korában is, hajlamosak voltak úgy tekinteni az életre, miután megtértek, hogy az egy szükségszerű kényszerpálya. Ezen az életen keresztül jutunk el az Istenhez, de maga Jézus, ami hitünknek szerzője is azt mondta, hogy keskeny ez az út, ami az életre vezet, és ezért úgy tekintettek sokan az életre Péter idejében is, hogy ez az életnek egy keserű, kényszerű része, amit itt hitben meg kell járnunk a Földön. Ezért sokan a keresztények között rezignáltan éltek. Nem véletlen az, hogy nagyon sokan később kivonultak a társadalomból, elkülönültek. Látni sem akarták az életnek a fejlődését. Nem akartak szembesülni azzal, hogy a világ hogyan akar boldogulni. Nagyon sokan elvonultak magányba, és egyszerűen csak várták, hogy vége legyen. Nem akartak önkezőleg véget vetni az életnek, egyszerűen csak passzív módon teltek, múltak a napjaik, és azt várták, hogy végre elmúljon már, és befejeződjön. Más keresztjének ezzel szemben a másik végletbe estek Péter idején. Ők úgy gondolták, hogy ha Jézus Krisztus minden bűnünket megbocsájtotta, számunkra az örök életet elkészítette a mennyben, oda vár bennünket, magyarán biztosította mi sorsunk, akkor itt a földi életben mindent kimeríthetünk, ami jónak látszik. És ezek a keresztjének lettek aztán azok, akik hedonista életmódot folytattak, minden élvezetbe belegyalogoltak, amit az élet fölvetett és kínált nekik, mondván, a mi örök életünk már úgy is el van rendezve. Jézus Krisztus mindig megbocsájt, tehát ebben a földi életben is legyünk boldogok. Testvérek, azt gondolom, hogy az a tendencia, ami Péter idejében a keresztjének között megfigyelhető volt, ma is élő tendencia. A keresztjének egy része, annak ellenére, hogy megérti Krisztus titkát, nem tud boldog lenni itt a Földön. És nem tudunk boldog emberként élni, és úgy tekinteni a mára meg a holnapra sem, hogy abban lássuk a mi boldogulásunkat. Sokszor úgy érezzük, hogy egy kényszerpályán vagyunk, amiből de jó lenne már kiszakadni. Sok keresztjén él abban, hogy várja a halált, a megváltó halált. Ebben igazuk van, mert bennünket a halál kivált innen a földi életből, és mi tudjuk, hívő emberek, hogy a mi életünknek a java, a jó része, a hibátlan és tökéletes része, akkor fog csak elkezdődni. De élhetünk-e, és helyese, ha úgy élünk ezen a földön, hogy a halálunkra koncentrálunk, és alig várjuk már, hogy a mi Urunk elhívjon, kivezessen bennünket ebből a földi életből. Talán nem árulok el titkot, ha azt mondom, ezek a keresztjének vannak ma kevesebben. Sokkal többen vannak azok a magukat keresztjénnek valló emberek, azok, akik hedonista módon élnek. Akik valami ügyes logikával ma is úgy gondolják, Jézusban minden kész a mi számunkra, éljük csak meg az életet itt a Földön úgy, ahogy a Földön boldogulni lehet. Használjunk ki minden lehetőséget. Ebből adódik minden időben az egyház elvilágiasodása.
a szekularizáció, amikor az egyházi emberek, a hívő emberek fölveszik a világ szokásait, ugyanúgy élnek, mint ez a világ, és aztán már később azt sem lehet tudni, hogy ők mitől keresztjének. Mert az életük pontról pontra úgy zajlik, mint azoké, akik nem hisznek Istenben. A kérdés adott, kell-e szeretni az életet itt a Földön? Lehet-e szeretni az életet itt a Földön, és ha igen, akkor hogyan? Nem tudom, hogy mi hova tartozunk, de az a sejtésem, testvérek, mint ahogy ez a jó magyar gondolkozás szerint lenni szokott, hogy megpróbáljuk az arany középutat járni. Kicsit fejbe tartani azt, hogy na azért mi Jézushoz tartozunk, minden nem szabad. Minden nem szabad. De azért úgy tekintgetünk előre, hogy hát bizony, főleg amikor az ember átbukik egy bizonyos életkoron, nem bánnám már, ha lassan vége lenne. Nem bánnám már, ha lassan vége lenne. Mikor előjönnek a betegségek, az itt fáj, ott fáj, mikor már nem tudunk olyan gyorsan átszaladni a zebrán, mint ahogy 2 éve azelőtt, akkor az ember elkezd inkább ezen gondolkozni, hogy hát azért már jobb lenne az Isten országába. Amikor halljuk a híreket, és egy kicsit vizionáljuk magunk előtt a jövőt, akkor ezen az arany középúton a magyar keresztjén egy része úgy gondolkozik, hogy hát jó, hát tegyünk valamit, azért a jövő ne boruljon be, szeretjük a gyerekeinket, mert nekünk még vannak. Ott, ahol nincsenek gyerekek, ott nem érdekes a jövő, mert vagy nem nekem van gyerekem, ott az történhet, ami akar, de nekünk még vannak gyerekeink magyaroknak, hát szeressük egy kicsit a jövőt, de bizony jobb volna már, ha jönne az Úr Jézus Krisztus. Jobb volna már, ha elhalnánk, ha mehetnénk ő hozzá. A kérdés adott, nem tudom, hova tartozunk, mi a mi gondolatunk az életről, keresjük-e a boldogságot, szeretjük-e az életet itt a Földön, s ha szeretjük, akkor hogyan szeretjük az életet? Péter megválaszolja, és megtanítja a korabeli, és most a mi korunkbéli keresztjének olvasókat is arra, hogy miképpen mehet ez végbe az életünkbe. És tudják a testvérek, hogy mi az érdekes? Hogy amikor Péter erről a kérdésről beszél, akkor nem valami új receptet hoz, mert arra azt mondhatnánk, hogy Péter idejében így volt, azóta eltelt 2000 év, mondjon a kedves igehirdető elvtárs valami újat. Testvérek, Péter viszonyul a Zsoltárok könyvébe. És elővez egy több ezer éves receptet, szó szerint beidézi a 34. Zsoltárt. A 34. Zsoltár 13. versétől kezdődő szakaszt. És ezzel azt akarja kifejezésre juttatni a Szentlélek Péter által, hogy az élet szeretetének és a boldogulásunknak itt a Földön egy és örök receptje van, ha szabad ezt a szót használnom. A kor, a világ az sok mindent változik, az sok felé fordul, de nekünk hívőknek mindig ugyanazt kell tudnunk, azt a régi dolgot, amit már tudott Dávid is, és amit Dávid is valahonnan vett és megértett. Ez pedig arról szól, hogy a mi földi életünk fontos Istennek, ő boldoggá akar tenni itt a földi életünkben, és ezért legyen fontos a földi boldogság nekünk is. Isten igéje úgy igazít el bennünket, hogy nem írja alá azoknak a látását, akik a földi élet boldogságáról nem akarnak tudni, vagy azt elvetik. Akik csak úgy tekintenek a földi életre, hogy ez egy szükséges teher, egy baj, amin keresztül kell gyalogolni, hogy végre majd elérjünk a mennyek országába. Hiszen hogy kezdi Péter? És hogy kezdi annak idején Dávid? Aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni. Nem azt mondja Péter, hogy kedves keresztény gyülekezet, az a nagy bűnötök, hogy szeretnétek szép napokat látni és örülni az életnek. Nem mondja ezt. Hanem azt mondja, hogy akiben benne van a vágyakozás erre, az figyeljen rá. Jó dologra vágyakozik. aki szeretne örülni az életnek itt a földön, és szeretne jó napokat látni, jó dologra vágyakozik, mert az Isten ajándéka az életünk itt a földön, és az Isten nem akarja, hogy mi boldogtalanul, apátiában, letargikusan éljünk itt ebben a világban, ha az ő gyermekei vagyunk. Azt akarja, hogy mi örüljünk az életnek. És azt akarja, hogy mi jó és szép napokat lássunk az életünkben. Hogyan valósulhat ez meg? Két dolgot kell figyelembe venni és megtartani. Azt mondja Dávid, és ezt erősíti meg Péter is. Vannak dolgok, amelyeket hitünkből adódóan nem csinálunk, mert azok nem segítenek abban, hogy mi boldogok legyünk, jó napokat lássunk és örüljünk az életnek. Másfelől pedig hitünkből adódóan vannak dolgok, amikre kifejezetten törekszünk. És tulajdonképpen a mi életünket azt teszi szorossá ezen a földön, ami utunkat azt teszi egyedivé ezen a földön, hogy mindaz, amit a hitünkből adódóan nem teszünk, mert meggyőződésünk szerint nem segít, sokszor nem egyezik azzal, amit a világ körülöttünk meg kifejezetten tesz, és a boldogság útjának jelöl. És mindaz, amire törekszünk a hitünkből adódóan, szintén nagyon sokszor szembe megy azzal, ami a világ receptje a jó életre és a boldogulásra. Azt mondja az apostol, aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Hitünkből adódóan vannak dolgok, amiket nem csinálunk, tudatosan nem csinálunk, és vannak dolgok, amikre tudatosan törekszünk. Miért tesszük ezt? Mert szeretnénk örülni az életnek, szeretnénk boldogok lenni, és jó napokat látni. Óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Kedves testvérek, a nyelv, a beszéd az, ami által a legtöbb boldogtalanság megszületik ma is a világban. A nyelv és a beszéd. Ez a mi életünknek, értelmünknek egy olyan megnyilvánulása, amiben különbözünk az állatvilágtól, és ami által mégis sokszor elállatiasodunk. Nem véletlen ez. Amikor valaki kinyitja a Bibliát, és elkezd arról gondolkozni, hogy hol és hogyan is jött be a boldogtalanság az ember életébe, akkor rögtön azt fogja találni, hogy a kígyó, amikor megjelent az életke az édenkertben, akkor szavai által, a beszédével indította, kísértette a bűnre Évát. A beszéd volt az az eszköz, ami által a világ az Isten eredeti tervétől elhajolt, és amivel az ember sorsa bedőlt. Jött a kígyó, és elkezdett beszélni Évához. És aztán milyen érdekes, hogy miután ennek a két embernek az Istennel való kapcsolata a beszéd nyomán megtörtént engedetlenségük miatt összeomlik, azt látjuk néhány órával később, hogy az egymással való kapcsolatuk is összeomlik. Miért? Mert beszélnek. Amikor az Isten szólítja Ádámot, akkor ő beszél. És ez a beszéd miről szól? Nem arról, hogy ő mit tett, arról szól, hogy Éva mit tett. Éva mit tett? Bevádolja az asszonyt. Aztán utána megszólal Éva is, aki beszél a kígyóról. És látjuk, hogy annak a zűrzavarnak, ami keletkezik a bűneset kapcsán, a csatornájával, az eszközévé válik a beszéd. Azt mondja Péter Dávid nyomán az ő olvasóinak, hogy mivel a világban a beszéd az, ami által a legtöbb gonoszság megszületik ezen a földön, óvja nyelvét a keresztény gyülekezet, a keresztény ember a gonoszságtól, és az ő ajkai ne szóljanak álnokságot. Dávid és Péter is erősíti testvérek, hogy a keresztényeknek ügyelniük kell a beszédükre. Nem csak a beszédjük formájára, a szavakra, amiket kiejtenek, hanem még inkább a tartalmára is. Ne legyen a keresztények beszédében gyalázkodás, ne legyen arcátlan magamutogatás, ne legyen a mi beszédünk kétszínű, mert azt mondja az apostol, hogy ezek nem segítenek bennünket ahhoz, hogy a földi életünk örömteli, és a napjaink jók legyenek. Ha megkérdeznünk egy embert magunk körül, hogy szerinte mivel lehetne jobbá tenni a világot, akkor szinte biztos vagyok, hogy az első háromban ott szerepelne a pénz. És abban is biztos vagyok, hogy az első tízben biztos, hogy nem szerepelne ott, hogy a beszédet kellene valamilyen módon megreformálni. Erre nem szoktunk gondolni mi sem, hogy a jó és boldog élethez, testvérek, az vezet el, hogy ügyelünk a beszédünkre. Jézus azt tanította, hogy a beszéd a mi szívünkből származik. Nyilván része van benne a mi agyunknak, az értelemnek, de hogy valójában a beszédnek a gyökere, amit elmondunk, az a mi szívünkből, a mi lelkünkből származik. Magyarán a keresztényeknek ügyelniük kell a lelkük tisztaságára, mert csak egy tiszta lélek az, amiből nem a gonoszság, nem a gyalázkodás, nem az álnokság, az orcátlan magamutogatás, a kétszínűség folyik. Csak egy tiszta lélek az, amiből tiszta, őszinte és igaz beszéd törhet a felszínre. Azt mondja az apostol Dáviddal együtt, a keresztényeknek tehát ügyelniük kell a beszédre, és el kell fordulniuk a gonosztól. Ez azt jelenti, testvérek, valamitől elfordulni mindannyian tudjuk, mikor bennünket vagy másokat faképnél hagynak vagy hagyunk, hogy az mit jelent. Az azt jelenti, hogy a hátunkat mutatjuk a másiknak, vagy a másik a hátát mutatja nekünk. Megszűnik közöttünk a kommunikáció, nincs közöttünk kapcsolat. Azt mondja Dávid és azt mondja Péter, hogy a keresztjének jó életéhez itt a földön, a szép napokhoz arra van szükség, hogy mondjanak egy határozott nemet a gonoszságra. A gonoszságra. Én a legtöbbször úgy tapasztalom, testvérek, hogy mi a gonosznak nem mondunk határozott nemet, csak szemléljük. Csak szemléljük. És ez baj. Nem biztos, hogy nyakig benne vagyunk a gonoszságban, nem feltételezem, senkiről itt közöttünk, de azt feltételezem, hogy a testvérek velem együtt benne vannak abban, hogy mi szemléljük a gonoszságot. Nem gyönyörködünk benne, de nap mint nap megnézzük a tévébe azokat a filmeket, amelyek a gonoszságról szólnak. Szemléljük. Szemléljük. Nem mondjuk azt, hogy ezt így kellene csinálni, nem értünk vele egyet, de mit mond Péter? Mit mond Dávid? Azt mondja, hogy forduljunk el a gonosztól. Mutassuk meg neki a hátunkat. Ne legyen semmi közünk a gonoszsághoz. Testvérek, a generációk átformálása, a gyermekeink átformálása, az pontosan azok által az információk által történik meg, amiket a világ beléjük önt, és mi sokszor csak passzívan nézzük ezt, mintha nem tehetnénk ellene semmit. Egy dolgot tehet minden keresztény ember, azt, hogy ettől elfordul. Miért fordulunk el? Azért, mert mi forradalmárok vagyunk. Azért, mert nekünk kötelességünk mindent másként csinálni, ahogy a világ tesz. Nem, azért fordulunk el, mert elhisszük Dávidnak, elhisszük Péternek, elhisszük a Szentléleknek azt, hogy aki szeretne örülni az életnek, és aki szeretne jó napokat látni, annak el kell fordulni a gonoszságtól. Határozottan nemet kell mondania rá. Azt gondolom, mindannyian érezzük azt, testvérek, hogy a gonoszság itt nem az, amiről a világ azt mondja, hogy gonoszság. A gonoszság itt az, amire Isten azt mondja, hogy ez a gonoszság. A világ nem tud kikattanni. A világ kikattanása, testvérek, olykor túl hamar megtörténik, máskor meg soha nem történik meg. Abszurd dolgok folynak körülöttünk a világban. Néhány évvel ezelőtt valahol a skandináv államokban egy fiatal ember tönkretett vagy 100 családot azzal, hogy lelövöldözte a hozzátartozóikat. Ma ez a fiatal ember perben áll az állammal, mert nem elég neki a 3 szoba a börtönben, a konditerem, a televízió, az internet, ő még nyilvánosságot is akar. Testvérek, mikor kattanunk ki? A világ nem kattan ki. Nem csukja rá senki az ajtót, nem kapcsolják le az áramot, nem mondják azt, hogy hallgass, hanem még odaállhat bíróság elé, tetszeleket a kamerák előtt. Még mutogathatja magát, miközben emberi életeket oltott ki, és családokat tett tönkre egy életre. Testvérek, a világ az ilyen. Máskor meg utazol a héven, valaki meglök, vagy te meglöksz valakit, és leszedik rólad a keresztvizet, előhozzák a boldog édesanyádat, elmondanak mindennek, pedig az egész a véletlen műve volt. Nem volt benne semmi szándékosság. A világ így működik. A gonoszság nagyon relatív. Isten előtt azonban a gonoszság nem relatív. Isten tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és minket arra indít és arra buzdít, hogy mi mondjunk határozottan nemet arra, amire ő nemet mondott. Amire ő nemet mondott. Természetesen ezzel együtt arra is buzdít, hogy a keresztjének cselekedjék a jót, keressék és kövessék a békességet. Ha megtudjuk, hogy mi a gonosz, akkor tudni fogjuk azt is, hogy mi a jó. De nem elég tudni, hanem azt mondja Dávid és Péter, majd a Szentlélek ma nekünk. Keressük és kövessük is ezt. Egyfajta életprogramot ad nekünk. Vannak dolgok, amire nemet mondunk, és van, amire tudatosan igent kell mondanunk. Olyan könnyű megtalálni a jót? Testvérek, nem. Nincs bennünk zsigerileg az, hogy mi a jó. Nincs bennünk. És akik neveltek és neveltünk már gyereket, tudjuk nagyon jól, hogy nem tudjuk még a saját vérünkkel kapcsolatosan sem, hogy mi a jó. Megengedjük neki, aztán 2 év múlva rájövünk, hogy milyen bolondok voltunk. Pedig a jót akartuk, aztán nem jósült ki belőle. Nem szóltunk érte, mert miért bántsuk, van annak elég baja, nyüstölik az iskolában, most még én is szóljak be neki, én is szigorúskodjak itten. Aztán 10 év múlva csapkodjuk a fejünket a falhoz, és azt mondjuk, hogy milyen buta voltam. A jót akartam, de nem lett belőle mégsem jó, mert nincs a zsigerünkbe, testvérek. A jót keresni kell, kutatni kell, meg kell tudni azt, hogy mi az Isten előtt a jó. Ez egy áldozatos munkát jelent. Ezért olvassuk Isten kijelentését. Ezért gondolkozunk és elmélkedünk a kijelentésen, mert azt tanít meg bennünket arra, hogy mi a jó. Ezért imádkozunk, hogy az Isten tanítson meg, hogy az adott pillanatban mi a jó. Vezess el a gondolatunkat arra, hogy mi a jó. Az a jó, ha fenekére ütök, vagy az a jó, ha megsimogatom. Nem olyan könnyű eldönteni, testvérek. És nincs a zsigerünkbe írva. De mi keresztjén emberek, ha elhatározzuk, hogy cselekedjük a jót, hogy keressük és követjük a békességet, akkor az életünket imádkozva, Isten igéjét kutatva, ebben a szép küzdelemben töltjük el. Mert mi akarunk tenni a jóért. Azért a jóért, amit Isten jónak mond. És akarunk harcolni a gonosz ellen, nemet mondani arra, arra, amire Isten nemet mond. Miért fontos ez? Ezzel fejezem be, testvérek, azért, mert azt mondja Dávid és azt mondja Péter, mert ez a valóság, az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Szóval azért van ez, hogy mi minden időben a nem változó Isten kijelentéséhez mérjük az életünket, mert az ő szeme az igazakon van. Magyarán nekünk akkor lesz boldog az életünk, ha Istennel békességünk van. Ő teszi szerencséssé, jóvá, áldottá mi utunkat itt a földön. De ez nem valósulhat meg másként, csak hogyha békességünk van ő vele. Csak ha értjük, elfogadjuk és cselekesszük azt, amire ő indít bennünket. És ha távol tartjuk magunkat mindattól, amire ő nemet mond. Az engedelmesség Istennel harmóniát jelent. És akkor az ő jelenlétében egészen máshogy tekintünk az életre. Boldogok vagyunk. Az engedetlenség diszharmónia Isten és az ember között, és annak is megvan a maga következménye. Testvérek, mi inkább akarunk Istennek engedni, mint embereknek tetszeni. Nem véletlen mondták ezt az apostolok annak idején, mert ők megértették, hogy a jó élethez, ha ők szeretnének boldog napokat látni, és örülni az életnek, arra van szükségük, hogy engedjenek Istennek, mert ez az Isten a szemét rajta tartja az igazakon, és az ő könyörgésükre figyel. De mindazokon, akik a gonosz cselekszik, ami Isten előtt utálatos, azt olvassuk, azok ellen fordul az ő arca. Azt a kérdést vetettük föl a prédikáció kezdetén, kell-e, lehet-e szeretni az életet itt a földön? És mondjunk erre egy nagy igent mindannyian. Nem az élet rossz ezen a földön. Az életed Isten ajándéka. Szeressed azt addig, amíg itt a földön tart. Hogyan? Ne úgy, ahogy a világ szereti. Szeresd úgy, ahogy Isten tanít erre évezredek óta. Óvd a nyelvedet a gonosztól, ajkaidat, hogy ne szóljanak álnokságot. Fordulj el a gonosztól, cselekedjél jót, keresd és kövessed a békességet Istennel és az emberekkel. Hiszem, és higgyük el mindannyian ezt, s fáradozunk így magunk között is a jóért, és mondjunk nemet a rosszra, hogy ezen az úton örülhetünk az életnek, és ezen a módon jó napokat láthatunk itt a földön. Adja az Úr, hogy ebben is egyekké lehessünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk imádságos szívvel a 200. dicséretünk mind a 6 versét. A 200. dicséretünk így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Úr Jézusunk.
végig a hitben.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mit is kérhetnénk leginkább tőled, mennyei édesatyánk, mint azt, hogy maradj velünk. Hiszen te vagy a világosság, amelyben világosságot nyerünk arra, hogy mi a jó és mi a rossz. És te nálad és te benned van az az erő is, amely által meg tudsz bennünket erősíteni a jónak cselekvésére és a gonosztól való elfordulásra. Kérünk, Urunk, hogy segítsél meg bennünket, hogy ezzel a hittel és bizalommal tudjunk te reát tekinteni, mint akinél ott van az igazság, mint aki értesz ahhoz, hogy mi hogy élhessünk boldogan itt a földön, hogy láthassunk jó és szép napokat. Bocsáss meg nekünk, ha úgy keressük mindezt, hogy abban neked nem adunk fő szerepet. S tanítsál is meg bennünket arra, hogy te nélküled, a te kijelentésed és igéd nélkül bizony csak keserű lesz a mi életünk itt a földön, és keserű lesz a mi halálunk is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad vagy az élet, és köszönjük, hogy aki téged megtalált, és téged a szívébe fogadott, az az életet találta meg. Urunk, így jöjjél hozzánk kegyelemmel, ahogy énekünkben kértük, és irgalommal, és zörges a mi szívünknek ajtaján, és könyörüljél meg rajtunk, hogy meg tudjuk azt nyitni te előtted. Kérünk mindazokért, akik boldogtalanok közöttünk, különösképpen is gyászoló testvéreinkért. Emlékezzél meg róluk, és segíts meg őket, hogy hozzád forduljanak, s náluk keressék vigasztalódásukat, békességüket. De kérünk téged beteg testvéreinkért, akik betegségük miatt nem tudnak talán örülni az életnek. Könyörülj meg rajtuk, hogy lássanak téged, aki hordoztat betegségeinket, és aki mindezektől a földi nyomorúságoktól és bajoktól egyszer megváltasz majd bennünket, a te országodba helyet készítesz nekünk, ahol nem lesz sírás és nem lesz könny, ahol nem lesz fájdalom, hanem te leszel minden mindenekben. Urunk, segíts, hogy a mi életünk ebbe az irányba mutasson, már itt a földön, hogy a mi életünkben is hadd legyen a te személyed, a te tanításod, a te lényed, mindenné, mindenekben. Így légy és maradj velünk az elkövetkezendő héten, vigyázzál ránk, oltalmazzál bennünket. Amen.